Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, egy Sony okostelefon tesztjével folytatjuk az adásunkat, aminek az a neve, hogy Xperia 5 Mark 5, hogyha az eredeti angolos vagy globális nevét mondom. Ha magyarul mondjuk, akkor lehet mondani, hogy 5 Mark 5, meg igazából úgy is hívjuk, hogy 5-5. Xperia 5-5, ezt így könnyű megjegyezni, tehát teszteni fogjuk most az Xperia 5-5-5. Na most a helyzet az, hogy ez egy kicsit faramuci elnevezés, de igazából ez egy ilyen szonis dolog. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az első 5-ös arab számmal van írva, a második pedig rómaival, és ez konkrétan arra utal, hogy ez az Xperia 5-ös készülékcsaládnak az 5. generációja, vagyis volt már előtte 4, és ugye nagy kérdés volt, hogy a tavalyihoz képest mennyivel tud változni, mert első ránézésre ez nem nagyon sok dolog. De van itt pár dolog, amit mindenképpen ennél a készüléknél kell mondani. Egyrészt az, hogy ez egy nagyon-nagyon tipikusan ízig-vérig Sony okostelefon. És miután a Sony mostanra már egyáltalán nem egy népszerű gyártó, és nem túl kelendő, és alig van olyan ügyfél, alig van olyan ember, aki találkozott ténylegesen modernkori Sony okostelefonnal, ezért az, hogyha én azt mondom, hogy ez egy ízig-vérig Sony, azt egy picit meg kell magyarázni. Az első magyarázatom az, hogy ezek a telefonok hát az átlag készüléknél jóval hosszúkásabbnak tűnnek, tehát keskenyek és magasak, aminek leginkább az az oka, hogy 21.9 képarányú kijelzőt kaptak, hogy egy átlag okostelefon 20.9-el dolgozik. Másrészt pedig az az oka, hogy a Sony megrögzötten ragaszkodik ahhoz, hogy a kijelzőbe semmiféle belenyúlás nem engedélyezett, tehát nincs benne kameralyuk, nincs rajta kapszula, nincs rajta notch, hanem ez egy 4-szögletes, ténylegesen téglalap alakú kijelző, amiben semmilyen zavaró hatás nincsen. Ugyanakkor viszont az azt is jelenti, hogy mindazok a szenzorok meg előlapi kamera, amik más telefonokon bele vannak valahova nyomorintva a kijelzőbe, azt ők fölrakják a kijelző fölé a felső kávába, és miután ugye szimmetria pártiak, ezért ha már a felső káva egy picit megvastagodik, hát akkor sajnos az alsó kávának is meg kell vastagodnia, aminek ugye az lesz az eredménye, hogy egyébként is van egy hosszú kijelzőnk, és még a tetején meg az alján van még káva is, tehát tényleg egy ilyen nagyon hosszúkás, szokatlan alakú telefonról beszélünk. Na de, ugyanakkor közben kifejezetten vékony ez a készülék, mert ugye egy 6,1 hüvelykes OLED panelt kapott, ami azt jelenti, hogy annyira vékony, hogy simán át lehet írni egy kézzel, tehát úgy meg tudom fogni a telefont a kezembe, hogy a hüvelykújjammal át tudok érni a kijelző másik felére, ami nagyon jól hangzik az egykezes használat kapcsán, csak közben ez egy marha magas telefon, tehát hogyha el akarom érni a tetejét a kijelzőnek, akkor viszont zsonglőrködni kell. Szóval mindenképpen ez egy egyedi és valamelyest egy picit megszokást igénylő dolog, de amikor visszajön a dolognak az előnye, az az a pont, amikor mondjuk az ember valami közösségi médiát görget, vagy egy Instagram feedet néz végig, vagy a TikTok videók jönnek be egymás után, vagy csak simán egy weboldalt olvas, akkor jóval hosszabban és több tartalom elfér egy kijelzőn, mert hogy ugye más a képarány. Szóval egyrészt emiatt Sony is. A másik dolog, vagy a másik dolog halom, ami miatt Sony is, hogy a Sonynak van egy csomó olyan még használt funkciója meg megoldása, ami régen benne volt minden telefonban, mostanra meg már nincs benne semmi másban, csak a Sonyban, vagy legalábbis így ebben a kupacban, ahogy a Sony kínálja, semmi másban nincs meg. És itt ilyen dolgokra kell gondolni, mint hát ugye ezen a csúcsmodellen még van 3,5 mm-es jack csatlakozó. Ahhoz, hogy betegyük meg, kivegyük a SIM-kártyát, meg a microSD bővítést, ami szintén nem gyakori, ahhoz nincsen szükségünk SIM-tűre, hanem a kiskörmünkkel is meg tudjuk oldani, mindezt úgy, hogy ettől még a telefon IP68-as vízállósággal rendelkezik. További tipikusan Sony dolog, hogy az oldalán nem három gomb van, ugye a hangerőszabályzó meg a bekapcs, hanem van lejjebb egy negyedik is, amivel a kamerát tudjuk fókuszáltatni és ellőni a képet, és ez is ilyen nagyon régóta a Sonyban jelenlevő dolog, tehát ezek miatt azt lehet mondani, hogy ez nagyon egyedi történet, mert ezek a dolgok így egyszerre, hogy jack csatlakozó, kameragomb, bővíthető memória, hosszúkás kialakítás, notchmentes kijelző, sztereó hangszórók, ez így nem nagyon szokott benne lenni semmilyen más modellbe, tehát ilyen szempontból Sony egy abszolút egyedi gyártó. Ami viszont fura, hogy a Sony nagyon igyekszik magát egy ilyen állati környezetudatos márkának beállítani, és ennek az az eredménye, hogy a csomagolás, az gyakorlatilag egy újrahasznosított papírszelence, amit, hogyha kibontunk, akkor van benne a telefon, és slusz. Tehát nincs hozzá tok, nincs hozzá töltőfej, nincs hozzá töltőkábel sem, sőt, hát ugye miután nincs rá szükség, ezért SIM-tűt se tettek bele, tehát gyakorlatilag egy csak a készüléket kapja meg a vásárló, és nekem az a benyomásom, hogy ennyi erővel egy borítékba is csomagolhatták volna, mert nem sokkal foglalna el több helyet. Szóval egy kicsit ilyen furcsa, hogy azon az árszinten ennyire fukar a doboz tartalma, de közben ugye nyilván Sony azt mondja, hogy hát így a leginkább környezettudatos a történet. Ugye miután nincs benne töltőfej és kábel, ezért ez az ügyfél dolga, hogy legyen neki, vagy vegyen egy ilyet. Szerencsére szabványos, PD3.0-as gyors töltéssel lehet tölteni a telefont 30 watttal, ami nem túl sok, illetve lehet tölteni vezeték nélkül is. És ebben a Sony telefonban, ami tényleg egy relatív kompakt készülék, szintén van egy 5000 mAh-órás akkumulátor. Na most ez azért egy érdekes aspektus, mert egyébként ez egy csúcsmodell, tehát van benne egy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ez a legfrissebb, legújabb, legkorszerűbb Qualcomm chipset, meg a legerősebb is, és hát ugye azt tudjuk róla, hogy hát azért ez szokott fogyasztani, plusz ugye van benne egy 120 Hz-es kijelző Full HD felbontással, tehát azt várná az ember, hogy azért ez mondjuk egy másfél napodnál többet nem bír, de meglepő módon állati jól van optimalizálva a rendszer, és simán megy két napig egy töltéssel. Az egyik legjobb üzemidejű telefon, ami az utóbbi időben nálunk járt, miközben ugye papíron vagy nominálisan ugyanakkor akkumulátor van benne, mint bármi másban. Szóval ez egy abszolút pozitív tapasztalat volt az Xperia 5-5 használata során. Na de viszont, ha már a kijelzőről beszélünk, akkor említsük meg, hogy igen, ez egy OLED kijelző, igen, eléri az 1000 nites fénysűrűséget, hogyha olyanok a fényviszonyok és szükség van rá, nagyon jó a kontrasztja, rengetegféleképpen lehet beállítani a színhőmérsékletét, kifejezetten profi a természetes színek visszaadásában, és ugye 120 Hz-es frissítésre képes. Na most, a probléma az, hogy a csúcskategóriás kínálatban ugye majdnem, hogy alapvető, hogy 120 Hz-es a képfrissítés, egy egyetlen kivétel az iPhone 15, de minden olyan telefon, ami erre képes ebben a kategóriában, az adaptíven oldja ezt meg, ami azt jelenti, hogy attól függően az ügyfél mit csinál a kijelzőn, attól függően változtatja a kijelző frissítésének a gyakoriságát, mert hogyha az ember csak nézeget egy képet, vagy olvas egy e-mailt, akkor nem nagyon kell azt a kijelzőt marhára frissíteni, és ezért ugye egy csomó telefon akár 1 Hz-re is le tudja vinni a képfrissítést. Amikor pedig görgetek a menüben, vagy gyorsan scrollozok valami alkalmazásban, akkor pedig fölrokják ugye 120-ra. A Sony ezzel szemben egy fix értéket tud, vagy 60 Hz, vagy 120 Hz, és ha bármelyiket is választjuk, akkor ahhoz ragaszkodik, ami egy picit pazarlónak tűnik az energiával, hiszen minek frissíti 120-szor másodpercenként a kijelzőt, hogyha egyébként csak egy fotót mutogatok valakinek, de közben meg mégis az a helyzet, hogy üzemidőben meg kémagasló, tehát meg tudták valahogy oldani, hogy ilyen magas képfrissítés mellett is takarékosan tud dolgozni a telefon. 8 giga RAM-ot adnak hozzá, tavaly is ennyit adtak az 5-4-hez. Ez nem tűnik nagyon soknak a csúcskategóriában, de őszintén szólva nem nagyon van ennél többre szükség. Amiben viszont többre lenne szükség, az a 128 GB-os belső tárhely. És én értem, hogy lehet bővíteni ezt microSD-vel, nyilván kell egy gyors microSD-t venni, ami azért nem egy filléres tétel, de azért a 128 GB belső tárhely az nagyon karcsú akkor, amikor egy gyártó dedikáltan azt mondja a bemutatón, hogy nagyon figyeltünk arra, hogy szuper videókat lehessen vele készíteni, akár 4K-ban és 120 FPS-ben. Na most, hogyha én a teljesen üres telefonnal elkezdek 4K 120 FPS-ben videót rögzíteni, akkor körülbelül 90 percnyi anyagot tudok fölvenni, ami édes kevés, tehát hogy ennél mindenki többet videózik pár hét alatt, szóval tárhely szempontból ez fukarkodik, ez a telefon, és az ügyfélnek kell gondoskodni arról, hogy majd egy memóriakártyával ezt a problémát áthidalja. Ebbe a szempontból lehet kritikát megfogalmazni az Xperia 5-öttel szemben. Ugyanakkor viszont rajta van egy Android 13, majdnem olyan, mint a gyári Google, tehát nagyon finoman nyúl csak bele a Sony ebbe a felületbe. Van egy pár ilyen saját trükk, mint az oldalról előre rántható menürendszer, meg a több ablakos mód, amit százféleképpen lehet paraméterezni, meg van külön játékvezérlő mód, amiben az egyes játékokat is külön lehet átigatni, hogy mennyire vegye igénybe a hardvert, milyen legyen a képfrissítés, és ebben van átfolyó töltési extra opció is, ami azt jelenti, hogy ha mi rádugjuk a töltőre a telefont, és bekapcsoljuk az átfolyó töltés lehetőségét, akkor nem az akkumulátort tölti, és aztán az akkumulátor leadja a hardvernek az energiát, és akkor elkezd működni a sztori, hanem direktben a hardvert hajtja meg, amivel kivesz egy melegedési extra faktort a rendszerből, és ez ugye nagyon jó tesz a játékélménynek, de hát ugye nyilván ez akkor működik, hogyha rajta van a telefon töltőn, tehát ez rajta van, vagy illetve benne van a szoftverbe. Sztereó hangszórókat kapott, amik az ügyfélfelé vannak fordítva, tehát nem úgy sztereó, hogy az alján van, meg a tetején van, hanem a káván van, és az ember felé néz, a felhasználó felé néz a két hangszóró, és teljesen áthangolták, kapott egy új erősítőt, és megdöbbentően jól szól a mérete ellenére, szóval ebből a szempontból is abszolút átlagon felül a történet, és ugye hát a nagy kérdés az volt, hogy kamerában mit tud villantani. Na most az első és leginkább megdöbbentő dolog, hogy az ember megnéz egy ilyen drága csúcsmodellt, és van rajta kettő darab kamera. Miközben ugye, hát egy, mondjuk egy Samsungon kapásból van minimum 3, de van olyan, amin 5 is, és hát nem kell messze menni, mert az Apple-n is van 3. Tehát az, hogy két kamera van rajta, az egy kicsit olyan kevésnek tűnik, de a Sony azt mondta, hogy itt nekik az volt a lényeg, hogy ők egy nagyon-nagyon jó főkamerát csináltak, egy natívan 52 megapixeles, de effektíven 48 megapixeles szenzorral, ami azt jelenti, hogy másik kicsit a szenzor aránya, mint amiben mi fotózunk, aminek az az oka, hogy egy kicsit több terünk van arra, hogy elektronikusan stabilizáljunk. De ugye ez egy 48 megapixeles szenzor, és egy XMORT szenzorról beszélünk, ami a Sonynak a saját fejlesztése, és ez a lényege, hogy itt külön rétegre tették a tranzisztorokat és a diódákat, amitől ugye a képminőség hát szerintük ugrásszerűen nő, és rossz fényviszonyok között is szuper képeket fogunk vele csinálni. És azért nincs rajta zoom lencse, tehát telés lencse, mert a Sony azt mondta, hogy ők nagyon sokat dolgoztak rajta, és meg tudják oldani úgy a kétszeres digitális nagyítást, hogy az úgy nézzen ki, meg olyan minőségű legyen, mintha egy dedikált kamerával csináltuk volna. Na most ezek nagy szavak voltak a bemutatón, és szkeptikusok is voltunk a téma kapcsán, de kipróbáltuk, és az a helyzet, hogy ez jól sikerült. Tehát ez a Sensor Zoom, amit az Xperia 5-5 kínál az ügyfelek számára, ez tényleg kivált egy kétszeres optikai zoomot, amit egy külön lencsére, meg egy külön hardware elemre kellett volna ráprogramozni, és ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy jó, ezt jól csinálta a Sony. De ebben az árszintben ugye nem véletlenül raknak bele zoom kamerát más gyártók a csúcsmodellekbe. Mert hogy amiket beleraknak, azok nem kétszeres nagyításra képesek, hanem háromszorosra, ötszörösre, vagy adott esetben tízszeresre is natívan, tehát mindenféle digitális trükk nélkül, és ha meg a digitális trükköket elkezdik használni, akkor még jobb értékeket tudnak elérni. Tehát látszik az, hogy meg hát értjük azt, hogy most a Sony spórolt alkatrészt azzal, hogy írtak egy szuper algoritmust, ami meg tudja oldani a kétszeres szenzorzoomot, de ha már följebb szeretnénk nagyítani, akkor hátrányban van az összes többi konkurenssel szemben, amin van egy dedikált telés lencse. Az ultraszéles kamerájuk is egész jó lett, 12 megapixel, tök jó képeket csinál a nappal, este már azért kijönnek a hátrányai, és ugye van ez a videózási opció, ami 4K 120 fps is lehet a főkamerával, de ha mi csak azt mondjuk, hogy legyen 4K 30, akkor is fokozatmentes zoommal tudunk választani, hát egy 0,6-szoros és 10-szeres nagyítás között, ami 0,6 és körülbelül 2,5-szeres között egészen szuper minőségű, miközben remek a stabilizáció, nagyon jó minőségű vesz fel hangot a telefon, tehát ilyen szempontból minden nagyon-nagyon szuper. De, hogy eddig mindig az volt a baj a Sony telefonokkal, hogy benne volt a tudás, benne volt a hardware, szuper kamerákat raktak össze, hogy a saját maguk gyártják a kameraszenzort, és egyébként látják el a világ okos telefonjainak a zömét kameraszenzorokkal, tehát a know-how ott volt. Ami eddig mindig a probléma volt, hogy egyszerűen nem tudták kiszedni, vagy nem tudták az ügyfél kezébe rendesen odaadni azt a tudást, amit a telefon képviselt, hanem azt mondták, hogy az ügyfél akkor készüljön föl, értsen hozzá, tudja mi az ISO, az áridő, a blende, a fehér egyensúly, a színhőmérséklet, ezeket be tudja állítani, tudja, hogy kell fényt mérni, hova kell fókuszálni, és az összes többi bigyót legyen szíves, tanulja meg, és állítsa be úgy a szoftvert, hogy az tényleg jó képeket csináljon, és tényleg, ha valaki értett hozzá, és ezt így meg tudta oldani, akkor jó képeket csinált valóban, tehát hogy ezzel nem volt probléma, de az emberek zöme nem ilyen, tehát az emberek zömének az a vágya, hogy ő előveszi a telefont a sebéből, megnyomja rajta a dedikált exponáló gombot, ha már van rajta, elindul a kamera, és 3 másodperc múlva akar egy fényképet készíteni. Mindenféle állítás nélkül. Na most ezt egészen az idei évig a Sony telefonok egyszerűen nem bírták hozni, és az idei évtől viszont annak ellenére, hogy benne maradt az összes egészen aprólékos beállítási lehetőség a szoftverben, annak ellenére van most egy ilyen basic mód, ezzel indul a kamera, és a basic módban mindent megold az ügyfél helyett az automatika, bekapcsolja a HDR-t automatikusan az éjszakai módot, odafókuszál, ahova kell, és utána készít egy korrekt felvételt. És a korrekt felvételt úgy érdemes érteni, hogy ez nem az a fajta fotó lesz, mint amit egy Samsung meg egy Apple csinál, hogy olyan szinten erősek rajta a színek meg a kontraszt, hogy szinte leugrik a kijelzőről, és állati jól néz ki, ha föltöltjük az Instagramra. Hanem amiket a Sony fotóz, azok alapvetően fényképszerű fényképek, tehát hogy minthogyha egy fényképezőgéppel csináltuk volna, egy kicsit fakóbb színvilággal, egy kicsit élethűbb színkezeléssel, jobban eltalált fényárnyék viszonyokkal, vagy hát nem is azt mondom, hogy jobban eltalált, hanem olyan, mint amit a szemünkkel is látunk, amitől nem lesznek annyira kirobbanóak a fényfelvételek, de a természetesség az sokkal inkább tetten érhető ezeknél a képeknél. És persze megvan a szoftverben a lehetőség, hogy pár csúszkát átkattintva ugyanolyan vivid és vibráló képeket csináljunk, mint bármelyik másik okostelefonnal, de alapesetben a Sony nagyon próbál természetes maradni. És ezt nagyon sokan szeretik, és ezt abszolút meg lehet érteni. Ez egy szintén egy olyan iskola, aminek vannak követői, aminek vannak hívei, amivel lehet ügyfeleket szerezni, de ez megint egy olyan pont, hogy azt lehet mondani, hogy ugyanúgy, mint a 21.9-es nyújtott kijelző és ezzel párhuzamosan nyújtott készülékház, nem feltétlenül való ez mindenkinek, nem fog mindenkinek tetszeni. Tehát most is ott tartunk, hogy a Sony egy ilyen rétegtelefon csinált. De az a különbség a korábbi modellekhez képest, hogy most ez egy olyan rétegtelefon, ami nem csak annak a rétegnek szól, aki kifejezetten erre vevő, erre a fajta megjelenítésre, fotós képességre, babrálásra, hanem igazából mindenkinek jó, mert már olyan benne az automatika, meg olyanok a megoldások rajta, hogy ez egy korrekt, a mindennapok során is remekül használható telefon, szuper üzemidővel, remek kijelzővel, korrekt kamerákkal, egészen kiváló hangszórókkal, és tényleg egy nagyon elegáns, nagyon ilyen matfekete készülékházba becsomagolva, abszolút egyedi és szonis termékről beszélünk. Persze vannak még azért ilyen apró buktatók, hogy ők csak 2 év szoftver frissítést ígérnek. Ami hát egy Sony szintű cégnél, egy ekkora árfekvésű telefonnál, hát nem feltétlenül kedves gesztus. Remélhetőleg majd ezt, ahogy haladunk előre az időben, ők is rájönnek, hogy érdemes tovább szupportálni a telefont, és akkor lehet, hogy több lesz a várkába vetett bizalom, és többen választják majd ezeket a termékeket. De akárhogy is nézzük, az a helyzet, hogy a Sony Xperia 5-5 egy különleges, egyedi, jól használható és számos extra funkcióval rendelkező, kompakt, de hosszúkás csúcsmodell. Ha valakinek pont erre van szüksége, akkor abszolút egy ajánlott kategória, de valószínűleg a legtöbben azt fogja mondani, hogy mi ez a furcsaság, én biztos nem tudnám kezelni. Ők soha nem fogják megtudni, hogy egy Sony telefon mennyi kis ingyenséget rejt magában, de lehet, hogy nem is baj, mert valóban az az általános álláspontunk, hogy ez azoknak való, akik tudják, hogy mit vásárolnak. Ennyi fért bele a mai szenzorban, nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!